Igen, tehát dr. Bucsi László vagyok, Gödöllői lakos, klinikus, szakállatorvos, és a Blahán, a Szőke Pátriánban lakom, ott is tevékenykedem ezzel, azzal, akik ismernek, talán tudják, és hát katonai felmenőim vannak, és ez az apropó, amiért most itt vagyok. Mindenképpen beszélnünk kellene a apai nagyapámról, Vitéz Bucsi Béláról, aki egy különlegesen humánus beállítottságú ember volt, annak ellenére, hogy katona volt, és szakszolgálati ezredes volt a rangja. Az első világháborút és a második világháborút szintén megjárta, az első világháborúban orosz hadifogságot, és a második világháborúban pedig amerikai hadifogságot járt meg. Közben volt egy kis intermezzo, nevezetesen egy népbírósági tárgyalás, ugyanis a Soproni Katonaiskolának volt akkor a rangidős tisztje, amikor a katonaiskolát, a hadapród iskolát, vagy ahogy mondták, a cőgereit az orosz előnyomulás elől nyugatra menekítették, és ezt hát az akkori hatalom nyilván nem nézte jó szemmel, és az volt a vád ellene, hogy a szovjet ideológia elől a magyar ifjúságot ugye nyugatra menekítette. Hát erről is néhány szót talán érdemes beszélni. Nem tudunk elvonatkoztatni attól, hogy végül is katonacsaládról van szó, és az édesapám szintén katona volt, Ludovikát végzett hadnagy, aki viszont a II. Világháborúban tűnt ki, Székelyföldön, keleti Kárpátokban, kétszeri sebesüléssel. Hát ha úgy gondoljuk, róla is érdemes néhány szót ejteni.
Első világháborúban hogyan lépett be?
Igen, hát ez egy különösen érdekes dolog. Ugye tudjuk, hogy akkor még a magyar érzelem nyilván hát buzgóbb valami volt, mint napjainkban, és amikor kitört az első világháború, utána ő hamarosan civilként, önkéntesként vonult be, és erről egy hadifogói napló is érdekesen számol be. Nevezetesen a hegyi vadászokhoz került önkéntesként, de tulajdonképpen minden katonai kiképzés nélkül, és valamilyen civil rendezvényből, cilinderrel, a hátán egy nagy batyúval, puskával felszerelve vonult be, mint a hozzá hasonló többi önkéntes katona az első világháborúban. Aztán utána természetesen megkapta a tiszti kiképzést, miután hát ugye diplomás végzett ember volt, és az első világháború végén főhadnagyként szerepelt már, a hadifogolytáborban is ilyen aláírást találunk a záró lapon, az egyik ilyen okiraton. Ő az első világháborúban az orosz fronton harcolt, és hát erről még azért bővebben is beszélt nekünk, amikor kisgyermekek voltunk. Ez egy életveszélyes vállalkozás volt a részéről, ugyanis ott nagyon súlyosan megsebesült. Az egyik roham. Hát ugye mindig elmondta, hogy hogyan támadtak az oroszok. Az oroszok ugye a pálinkát már akkor is szerették, és hát természetesen amikor mód volt rá, akkor jól beitalozva indultak rohamra, ezekkel a hosszú, rettentő hosszú szuronyos puskáikkal, és üvöltöttek, hogy urá, 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 és nem számított semmi. Annál is inkább, mint mert a későbbi gyakorlat szerint ugye a II. Világháborúban már pisztolyra hajtották őket, hát ekkor még ugye a korábbi időben is így történt ez, tehát a legénységet hátulról hajtották. A lényeg az, hogy az egyik ilyen roham alkalmával a nagyapámat bizony egy súlyos haslövés érte, és hát ez halálosnak minősítették akkor, úgyhogy tulajdonképpen a meszes gödör vagy a tömegsír mellé már odavitték, mert életjelet nem nagyon mutatott, és hát gyakorlatilag ezeket a halottakat leöntötték mészel, és egy közös sírba kerültek volna. Na most itt érdemes egy nagyon szép emberi vonatkozásról beszélni, ugyanis az ő tiszti szolgája, egy Repcsuk nevű ruténlegény, ott ült mellette és síratta a tisztjét, és észrevette, hogy megrebben a nagyapámnak a szeme. És akkor ezért visszavitték. Így került vissza a kórházba, ahol is ezt a haslövést megoperálták, és hát az volt a szerencséjük, hogy akkor már egy-két napja nem kaptak rendes élelmet, magyarul üres gyomor, üres beleg, tehát egy ilyen haslövés ilyen esetben, hogyha ha üresek a beleg, akkor szerencsés esetben kezelhető. Lényeg az, hogy ott nem nagyon volt idő arra, hogy figyeljék a betegeket. Ez egy érdekes momentum, hogy végül is hát hogyan bántak velük. Megoperálták, kiszedték belőle a lövedéket, és utána a végbélbe betettek egy dudát, egy sípot. És hogyha megindult, és félretették. És hogyha megindultak a bélmozgások, és a bélgázok örültek, akkor ez a duda valamilyen szinten megszólalt, hogyha megszólalt, akkor visszavitték, és akkor volt értelme tovább foglalkozni vele. No, ez csak az orvosi ellátásnak a háborús körülményeire vonatkozó információ, de ami a lényeges, ugye ez a repcsuk. A repcsuk nem véletlenül állt a nagyapámnak a sírgödre mellett gyakorlatilag, és potyogtak a könnyei, ugyanis korábban egy akcióban ez a legény megszökött, katonaszökevény volt. És a nagyapám észrevette, hogy kísérik őt a magyar katonák, és kérdezik, hova viszik. És akkor mondták, hogy kivégezni, mert katonaszökevény. És a nagyapám akkor mondta, hogy nem, ez nem katonaszökevény, hanem ők küldtek ki járőrbe, felderítésbe. Tehát tulajdonképpen az öregem egy életet mentett, és a repcsuk pedig visszaadta neki. Na, tehát ez egy ilyen érdekes, hát kicsit érzelmes, de szép történet. Nos, ezt a sebesülést az öregem végül is kiheverte, lövedéket kiszedték belőle, ezt egy ilyen részgyűrűre rádolgozták, és a frontról hazaküdte a húgának, a Bucsi Piroska nevű hölgynek, és hát ez a mai napig is megvan, egy ilyen családi relikvia középpontjában, ahol is egy kis tablón a nagyapámnak a katonai képe, a kitüntetései, a vitézi rendi jelvénye, és ez a lövedék szerepel ezen a tablón, illetve az egyik sarkában egy szallag, a Hálás Hadapró doktor feliratta, egy nemzeti szallag, amit én a 40 évvel később, a halála után 40 évvel még a sírján találtam a keresztjén, és azt is levettük, és azt itt őrizzük. No, tehát tulajdonképpen ezzel a sebesüléssel túlélte az első világháborút, de nem élte túl a hadifogságot, és 16-ban orosz hadifogságba került, ahol is egy Urzsum nevű orosz településen volt hadifogoly, tiszti hadifogoly tábor volt. Hát a tiszti hadifogoly, egyrészt úgy kell elképzelni, hogy az első világháborúban még a lovagiasság még működött. Tehát az orosz tisztek és a magyar tisztek között, hiába volt hadifogoly a másik, volt egy tisztességes, hogy mondjam, csak egymás iránti megbecsülés. Erre csak párhuzamot lehetne utalni, ugye 48-ban, amikor az aradi vértanúkat elfogták és kivégzésük előtt álltak, ugye, akkor a herceg velük együtt ebédelt, vagy együtt voltak az ebédlőben, jó fegyvereiket, talán még a kardjaikat is megtarthatták. Sőt, ahogy én még tudom, még súgtak is nekik, hogy szökjenek meg, de ez nem biztos. De a lényeg az, hogy a katonai becsület ezt azt hiszem nem engedte, és hát így került sor erre a tragikus aradi kivégzésre. Tehát azért mondom, hogy az ellenfelek még egymást becsülték. Erre még egy példát mondanék, ami abszolút nem ide való, de egy repülős példa. A második világháborúban, ugye Horthy István, jól tudjuk, ugye magyar királyi főhadnagyként hősi halált halt, és az ő környezetéből származik ez az információ, illetve talán, ha jól tudom, az ő kiképző tisztje volt az, aki lelőtt egy ellenséges orosz gépet, és hát német kötelék is volt ott, és hát a németeknél az volt a divat, hogy az ejtőernyővel kiugrottat, azt is lelőtték. És ez a magyar pilóta körözve a lelőtt ellenfele körül, amíg földet nem ért az ejtőernyőjével, addig lekísérte. Ugye? Tehát, és később aztán valamikor a második világháború végén Angliába találkozott össze ez a pilóta ezzel az olosszal, és aztán ott összeölelkeztek. Tehát azért mondom, hogy itt azért a becsület azért nagyon komolyan szóba jött. A lényeg az, hogy a tiszti katonai táborban lehetőség volt arra, hogy saját kis színházat csináljanak, hogy rajzoljanak, hogy lapjuk legyen, és egy ilyen hadifogói újságot aztán, illetve kettőt a nagyapám haza is tudott Magyarországra menekíteni, ennek aztán egy külön története van, ugyanis a hadifogoly táborból ő megszökött. Szerencséje volt, hogy nem került bele abba a kontingensbe, amit még 1500 kilométerrel Szibéria felé továbbítottak. Erről itt van egy kis írás a Hadtörténeti Intézetnek egy rövid információja, hogy ez igaz. Na, a lényeg az, hogy a nagyapám azért mégiscsak megszökött ebből a hadifogoly táborból, és erre úgy volt módja, hogy hát olvasott és görögül és latinul beszélő ember volt, és hát eléggé keleties arcéllel, amint látni a horgas nyerge sorsa, többi, és orosz pópának öltözve tudott meglépni, úgyhogy lejutott a Volgán keresztül, lejutott egészen Asztrahányig, és onnan aztán valahogy egy nagy déli kerülővel került haza Szegedre. Hát igen, a kérdés jó, de hát mégis kockáztatta ezt, és hazahozta ezt a két újságot, úgyhogy hát bízott benne, ha megfogják, úgyis megfogják, tehát akkor mindegy. Igen, hát ez egy viszonylag szabadabb világ volt, a helyiekkel érintkezhettek, olyannyira, hogy például a hadifogó újságban van egy írás, egyébként nagyon szép kis akvarellekkel, meg nagyon szép kézírással van megírva ez az újság, és az első oldalán ott van az orosz hatóságnak a pecsétje és az engedélyezem aláírása. No, lényeg az, hogy érintkezhettek, hát nyilvánvaló, hogy az ottani élelem nem mindig európai gyomornak való volt, és ebben az írásban például az orosz tejet hát ismerteti, hogy amikor mondták, hogy tej kapható, akkor az illető katonatiszt fölkiállt és elájult. Tehát olyan szinten csináltak ezek ilyen emésztőszerű problémákat nyilván. De a lényeg az, hogy érintkezhettek az ottaniakkal. Hát gondolom így is történhetett meg a szökés. Hát azzal együtt, hogy ez egy életveszélyes vállalkozás volt, mert megfogják, nyilván főbe lövik. Hát igen, az első világháború után mikor vége lett a háborúnak, akkor a tanári pályán működött tovább, és viszonylag hamar, ugye, hát ő egyrészt Nagykanizsán, van egy dokumentum, ahol a nagykanizsai, hát az is már egy katonai jellegű iskola volt, a Nagykanizsán állomásozó katonaiskolában polgári alkalmazottak megválasztott bizalmi férfia volt, és ebben a beosztásában azért került, mert akkor is bírta a szegény rétegek bizalmát. Tehát a nagyapám az híres volt a szociális érzékéről, amit apámon keresztül sajnálatos módon én is, vagy örömteli módon én is megkaptam, és ebből volt bőven hát problémám is, meg hát a tehetetlenség is néha az embert kellemetlen helyzetbe hozza. No, lényeg az, hogy a nagyapám az ez egy egészen kivételesen humánus, beállítottságú és emberséges ember volt, amiből neki volt viszont nagyon sok problémája, viszont ez mentette meg az életét a második világháborúban, amikor a népbíróság elé állították. Hát erről, ha gondolja, akkor még egy pár mondatot beszélhetünk. No, tehát gyakorlatilag már akkor egy ilyen katonai iskolában tanított. A katonatanároknak több minősített fokozata volt. Ezt én itt most pontosan ki kéne keresni a papírokból, hogy ilyen olyan osztályú tanár. A vége, a felső pozíció ebből a szakszolgálatos ezredesi pozíció. Ugye ő tulajdonképpen olyan katona volt, aki nem tényleges katona volt, illetve az első világháborúban nyilvánvalóan, de onnantól kezdve végig pedagógus volt. Tehát matematika, fizika, természettan ezeket tanította, és hát kiemelkedő képességű pedagógusnak tartják. Itt van egy dokumentum, ahol írják, hogy a Soproni Adatpótiskola legkiválóbb tanára. Elhivatott ember volt, ami a pedagógiát illeti. Ezt később aztán többször is bizonyította, illetve hát ennek írásos nyomai is vannak, de ez már a második világháborúhoz kapcsolódik. Ezt azért előre hozhatom, ha itt a témához kapcsolódik. Ugye a hadifogságban, ők az amerikai hadifogságban, miután az amerikaiak nem számítottak ilyen tömegű hadifogolyra, rettenetes körülmények között éltek. Tehát skorbut, a legnehezebb élelmezési problémák, stb. Hát az még jobb volt annak idején, igen. Na, a lényeg az, hogy ugye a második világháborúban a kitelepített katonaiskolások, meg sok fiatal magyar, ugye, akik még mondjuk iskolakötelesek lettek volna, ugye hát mindenféle oktatás nélkül maradtak, és az amerikaiakkal és a franciákkal sikerült a nagyapámnak elérni, hogy kint a hadifogolytáborban megszervezték az iskolát, és itt le van írva, hogy mindegyiknek a korosztályának, a leventéknek, meg a fiatal magyaroknak, a korosztályuknak megfelelően megkapták az oktatást, és fölállított kint a nagyapám egy olyan pedagógus gárdát, akikkel ezt meg lehetett csinálni. Tehát Bucsi Péla szakszolgálatos ezredesnek tudomására jutott, hogy a fogolytábor különböző részeiben több száz magyar, 14-17 éves levente van a teljes erkölcsi és testi züllés útján. Így nagy nehézségek árán sikerült az amerikai őrnaggyal, nyilván az akkori táborparancsnokkal érintkezést találni, és sikerült a gyerekeket a végzett iskoláik szerint csoportosítva összegyűjteni. Na most ez hadifogolytáborban szinte elképzelhetetlen. A fogolytisztek közül tekintélyes számú tanári, tanítói kart állított össze, akik önzetlenül minden anyagi, hát nyilván térítés nélkül válították a tanítás és a nemzetmentés nehéz feladatát. A lezülőfélben lévő gyerekeket füzetekkel, írónnal, stb. Látták el, lehetővé téve, hogy a földműves iskoláktól kezdve egészen a középiskola felső osztályig mindenki a megfelelő oktatásban részesülhetett. A legnagyobb önfeláldozást nem az ő és a tanárai részéről abban látom, ez egy tanúvallomás egyébként, épp a népbíróságnál, igen, abban látom, hogy naponta több kilométert kellett gyalogolni az iskoláig akkor, amikor mi is, mármint egy hajdani katona, annyira ki voltunk éhesztetve, hogy a legkisebb gyaloglás is fizikai fájdalmat jelentett. Ő nem ismert fáradtságot akkor, amikor a magyar fiatalság megmentéséről volt szó. Ez egy 46. szeptember 20-ai vallomás. Nos, ez az egyik, ami hát most előre ugrottunk, és ugorjunk egy kicsit még előbbre szintén, ugye amikor a hadbíróság vagy a népbírósági tárgyalást gyakorlatilag megúszta, majd arra esetleg vissza lehet térni, hogy hogyan, utána nem sokkal elvitték őket Hortobágyra, a családot. Hát nem csak őt, hanem sok másokat. És Hortobágyban még nehezebb körülmények között szintén a gyerekeknek az oktatása és a tanítása volt az élet célja, vagy a fő célja. Erről megjelent a kitelepítésekről Hajdanában egy törvénysértés nélkül. Ez volt az első ilyen film, televízió, egy viszonylag rövid film, de ott is azt írják, hogy a Bucsi Béla a felső Pritchen törökülésben pokrócott a vállára, mert a gyerekeket ott tanította. Tehát ez egy ilyen hát elhivatott pedagógusi pálya volt. Hát én nem büszke vagyok, hanem próbálgatok egy kicsit a nyomaikba lépni itt ott, ahol csak tudok. Hát nehéz, nehéz. Nos, tehát ott tartottunk ugye, hogy az első világháború után végig katonai iskolákban tanított, tehát ugye a katonai iskolák rendszerét azzal hozták létre, hogy ott ezt a 14-16, de már még fiatalabb gyerekeket első lépéseiktől kezdve katonás szellemben, de gyakorlatilag a tényleges oktatási program szerint kiegészítve természetesen a katonai anyagokkal nevelték, és ezek voltak a ilyen-olyan katonai reáliskolák, tehát Pécsen, Kőszegen, Sopron, Kőszeg ugye iskola határon, igen. No, tehát ezekben az iskolákban tanított, illetve hát Pécsen és Kőszegen, aztán Pécset és Sopronba. Aztán a Pécsit meg a Sopronit összevonták, és úgy került ő a végén, ugye a háború végén a soproniakkal ki a nyugatra. Nos, tulajdonképpen még a katonaiskoláról esetleg annyit, hogy hát érdekes módon a fiát is tanította, a Bucsi Balást, ugye az édesapámnak az öccse, aki cögerként ugyanabba amerikai hadifogolytáborba került, mint a nagyapám, és hát olyan mázlia volt, hogy a konyhára került, és onnan tudott időnként segíteni azoknak, akik már nagyon le voltak rongyolódva. Az öreg beszélt róla, hogy hát az amerikai őr négerek voltak szép számmal, ugye sétált a kerítés mellett, és akkor elszívott egy cigarettát félig, és utána bepöckölt a hadifoglyoknak. Szóval azért az emberi jóindulat azért mindig valahol megvillant ezekbe a szörnyű időkbe is. Nos, hát a katonaiskolának ugye a kitelepítése, hát az meg úgy zajlott, hogy hát a németek akkor már rátették a kezüket az egészre, a katonaiskoláknak az épületeit kiürítették és a saját céljaikra lefoglalták. Itt is van egy tanúvallomás valahol, hogy a nagyapám mindent elkövetett, hogy ez hát ne történjen meg. Nevezetesen itt a soproni polgármesternek, az akkori polgármesternek a vallomását olvashatjuk, és a következőket írja. Mint Sopron városának akkori polgármestere, jelen voltam és fültanúja voltam annak az éles és már a fegyelembe ütköző harcnak, melyet Bucsi Béla szakszolgálatos ezredes folytatott a kiürítési kormánybiztossággal a hadapód iskola kitelepítése ellen. Ugyan ő másnap hivatalos helyiségemmel felkeresett, könyörögve kért, hogy keresünk valamilyen itthoni elhelyezést az iskola részére, mivel akkor talán lehet valamit tenni a kitelepítés ellen. Na most ez abszolút ellene ment az akkori katonai vezetésnek. Sajnos bármennyire fájt is az iskola elvesztése, az akkori német parancsal szemben én is tehetetlen voltam, és az iskola számára városi elhelyezést adni nem tudtam. Sopron város akkori polgármestere. Várja a lezredes, igazolja egyébként itt ezt a tanúvallomást. Hát számtalan ilyen esetben az öregem, hadd mondjam már így, mert így szoktuk, apónak hívtuk egyébként, a talpára állt, és a gerince neki soha nem hajlott meg, és az igazság mellett mindig kiállt. Itt ezzel kapcsolatban is van egy vallomás valahol, egy hajdani katonája a következőket mondja. Mindent összevetve, Pucsi Béla szakszolgálatos ezredest minden vonatkozásában a demokratikus gondolkodású, hát akkor ugye ez a fogalmazás volt, a szegény néposztálya, a szimpatizáló, jóindulatú embernek ismertem, és ez a lényeg, aki az igazságtalanságot felfelé nem tűrte, lefelé pedig soha nem alkalmazta. És ez egész életében így volt. És ugye hát idős koráig együtt egy lakásban nevelkedtünk, ugyanis nekünk elég szoros hát lakhatási körülményeink voltak itt a fenti okok miatt is, nevezetesen egy szobába laktunk a nagyszüleimmel, vaságyak voltak föltámasztva a falnak, este mikor lefeküdtünk, akkor lerakni a fődet, de ez még a 70-es években is így volt, nem beszélve arról, hogy például az apámat még a 70-es években is rendőri felügyelet alatt tartották, úgyhogy ezt sokan nem tudják, hogy ez úgynevezett puha kádári diktatúra nem volt azért annyira puha. Ugye, hát nem volt közvetlenül életveszélyes adott esetben, de az életminőséget meg a körülményeket nagyon-nagyon durván korlátozhatták. No, lényeg az, hogy ugye kikerültek a nyugatra, az amerikai fogságba, onnan aztán hazahozták őket, és hát utána nyilván azonnal háborús bűnösnek titulálták, és így került a népbírósági tárgyalásra sor. Pesten a főutcába raboskodott, onnan szállították őt a tárgyalásra, és hát a tárgyaláson tulajdonképpen a mindig is megnyilvánuló humános és emberséges magatartása és az ezzel kapcsolatos tanúvallomások miatt kénytelenek voltak felmenteni. Na most ez egy érdekes dolog, ugye most holokausztos év is van. Független attól, hogy az embernek hát mi a véleménye bizonyos dolgokról, azt kell mondjam, hogy a régi polgári világban ez a zsidó kérdés, ez egy fel sem merülő kérdés volt. Tehát teljesen természetes volt, hogy például a soproni polgári körökben a nagyapám a zsidó barátaival és ismerőseivel együtt tarokkozott, mondjuk egy társaságba járt, és mélyen főháborították azok a dolgok, amik történtek. Na most azt kell mondjam, hogy az én ismeretségi körömben, a családomban és az ismeretségi körömben minden családban szinte volt olyan, aki mentett mindenkit, akit menteni lehetett. Tehát azért a mérlegnek az oldalát mind a két oldalon meg kell rakni, és a nagyapámat tulajdonképpen részben ez mentette meg, hogy mindig ember tudott maradni a legrohadtabb világban is, ugye? És itt talán egy-két dolgot még ezzel kapcsolatban hát mondjuk elolvasnék, vagy megtaláljuk, hogyha van erre egy kis idő. Na itt van például Özvegy Alpár Gézánénak a vallomása. én egy, az Alpár Gézi névre emlékszem, mert az apám barátja volt. Ez egy zsidó fiú volt. És az édesanyját az apám hadnagy uniformisba egy lovaskocsin menekítette ki Sopronból, valahol a Szombatfej felé, tudtom ma. A lényeg az, hogy a nagyapámról nyilatkozik ez a hölgy, de mondom, az apám is vastagon ugyanezt a nézeteket képviselte. Azt mondja, hogy kijelentjük, hogy Bucsi Béla szakszolgálatos ezredes. Családommal belső baráti viszonyban volt a zsidóüldözés idején. Annak ellenére, hogy többször figyelmeztetére ennek veszedelmes következményeire. Sőt, én magam is kértem, hogyha úgy gondolja, ne jöjjön többet hozzánk. Még nagyobb ragaszkodásának adta tanújelét. Szegény édesanyámat, akit elhurcoltak, és soha többet nem is jött vissza. A gettóban saját rangjának és életének kockáztatásával meglátogatta, neki élelmet és ruhát vitt be, családomat pedig mindenben támogatta. A zsidókkal való embertelen bánásmódot a lehető legnagyobb mértékben elítélte, és azt nyíltan hangoztatta. Tehát ezt akkor egy egyenruhás katona, egy ezredesi egyenruhás katona megteszi, hogy bemegy a gettóba, és beviszi a kaját, meg a élelmet, meg a ruhát, ugye? És ez nem egyedül volt. Mondom, hangsúlyozom, hogy az én ismeretségi körömben mindenki ezt a nézetet vallotta. Ugye? Országos szinten itt utalhatok arra, hogy Koszorús Ferenc vezéredeles, az esztergomi páncélosok parancsnoka, a kormányzó úrnak a parancsára vette körül Budapestet és védte meg a budapesti zsidógettót. Na. Tehát a lényeg az, még itt van még egy dolog ezzel kapcsolatban. Hát itt megint a szociális érzék. Tehát az ezredesül az iskolában az alkalmazottak, az alkalmazott munkásokkal, polgári alkalmazottak, legénységgel mindig a legnagyobb szeretettel bánt, sokszor felkereste munkáját, szívesen ült a társaságban, minden ügyesben és dolgban segítségére volt. Más, ez megint ugye visszacsatolva itt a zsidó kérdéshez. Azt mondja, hogy egy századosnak a vallomása: biztos tudomásom van arról, hogy Bucsi Béla szakszolgálatos ezredest 1944-ben a Szombathelyi Nemzetvédelmi Központ megfigyelés alatt tartotta. A megfigyelést dr. Péterfi Károly őrnagy és Juhász Sándor százados voltak kötelesek elvégezni. A megfigyelés oka az ezredes úr macskaköröm túlságosan demokratikus érzése és szociális gondolkodása, valamint a zsidókkal szemben követett eljárás nyílt elítélése volt. Tehát ez volt az a kép, amit a nagyapámról tudok összeállítani, tehát a hadaprótól a polgári alkalmazottakon, a katonákon, a bajba jutottakon, a szegényeken keresztül, hogy mindig mindenki mellett kiállt, és hát ahol tudott, segített nekik. Ugye ennek volt aztán az egyik rezüméje, hogy amikor a tárgyalását lezárták, akkor itt az egyik lezáró tiszt azt írja, hogy a soproni hadapród iskola legkiválóbb tanára volt. Ez egy kézírás, amit elég nehezen lehet elolvasni. Nem csak tudása, hanem tanítványaihoz való kivételes segítő kapcsolata miatt is. Na most még utána, még tovább mehetünk a 80-as években, ez csak egy momentum. Talán emlékszünk rá, hogy akkor még ugye drótos volt, üveges volt, kiabáltak az utcán, drótot, lábost, fazekat, stb. Ugye, mi egy negyedik emeleti Ulászló utcai pesti lakásba voltunk össze zsúfolva, és hát az, hogy új fazekat vegyen az ember, az nem igazán működött akkor, tehát bizony meg kellett fotózni a fazekat, és ez a drótostót följött hozzánk, és hát megfotózta a fazekat, és utána, amikor elment, másnap észrevették, hogy a nagyapám egyetlen cipője hiányzik. Na most az érdekesség nem ez. Hűn mögött, az utána papucsba járt, és utána hogy nem összetalálkozott ezzel a jó emberrel egyszer lenne az utcán, és csak megkérdezte, hogy nem volt szoros a cipőm. Ugye? Tehát egy soha nem ütött vissza. Tehát ő volt a nagyapám. Hát az ő szemléletét, meg az élet filozófiáját, meg a humánumát vitte tovább, aztán az apám is, akiről, ha gondolja, szintén lehet egy pár szót mondani, de ez már második világháború. Ugye az apám ugye a pécsi katonaiskolában volt. Czöger, és utána aztán a Ludovikát végezte el. 42. december 6-án avatták. Van itt a tulajdonunkban egy kis kiadvány, a Ludovika album, ahol is az egyik hátulsó képen éppen az ő avatási képük szerepel. Itt ő balról a harmadik. Ő az édesapám, és itt van egy rettentő hosszú ember, ő pedig a Maléter Pál. A Maléter Pál egy eléggé kérdéses megítélésű ember az édesapám szerint, és nem csak szubjektív okok miatt, ugye amikor a nagyapámat a népbírósági tárgyalásra elvitték, akkor a Maléter akkor már komoly pozícióban volt, hát úgymond a népi hadseregből, nem is tudom, hogy mondjam, és hát az apám kért tőle kihallgatást, hogy segítségét kéri hajdani Ludovikás évfolyamtársa, és nem kapott. De ez egy más kérdés. Pongrácz Gergely bátyánknak is vannak hasonló véleménye ezzel kapcsolatban, de ez a történészekre tartozik. Nos, az édesapám ugye 42-ben végzett a Ludovikán hadnagyként, aztán hamarosan főhadnagyi rangot kapott, őt Erdélybe vezényelték, és a Gyimes felső Loki kiképző táborban volt századparancsnok. Hát örömmel töltött el, amikor, mit tudom én, 50 évvel később összetalálkoztam egy hajdani erdélyi székely katonájával, aki a mai napig tényleg szuperlatívuszokban beszélt az apámról, annál is inkább, mert ugyanezt a szemléletet vitte tovább, mint a nagyapám, ráadásul zenélt, és a székelyeknek a sítábortól, ott abban a kiképző táborban a sítábortól, a katonai sítábortól kezdve, az énekkaron, meg a zenekaron keresztül minden ilyen kiképzést tartott nekik. Úgyhogy aztán később, amikor a továbbiakban a keleti Kárpátokra kikerült a frontra, hát akkor ott is a székely katonái azok hát tűzbe mentek érte. Ez volt az egyik alapja talán annak a személyes rátermettsége ilyen kívül, hogy hát olyan katonai vállalkozásokat is bevállaltak, amit hát mások nem nagyon, illetve hát mondjuk másoknak nem sikerült. Nevezetesen volt ott egy olyan magaslat, amit az oroszok nagyon beástak, és nagyon belőtték a területet, és azt már többszöri rohamban nem tudták elfoglalni, és hát az apám itt a soproni gyalogosokkal ezt a magaslatot elfoglalta. Sebesült is, azon kívül még egyszer sebesült, és hát ennek a katonai akciónak lett az eredménye, hogy a hadtörténelmi intézetben megtaláltuk a 93-ban nyomoztam én ezután az igazolást, hogy okmányaink szerint megkapta a Magyar Érdemrend lovak keresztje a hadiszalagon kardokkal kitüntetést, valamint a tűzkeresztet két sebesülési pánttal. Na most tudomásunk szerint ő volt a legfiatalabb hadnagy, aki ezt a magas kitüntetést megkapta. Hát az apám sorsa bizonyos értelemben hasonlít a nagyapáméhoz. Ugye, amikor a világháborúnak vége lett, akkor hát mint hajdan a nagyapámat is, őt is lefokozták, tehát mindenki baka, mindenki honvéd lett. Az apámat illetően ez annyiból érdekes, hogy ő soha nem kérte vissza a rangját. Nagyon sokan visszakérték, teljesen jogosan, és onnantól kezdve ugye a módszerváltás vagy rendszerváltás ki hogyan fogalmazza, után ezek a katonák hát nyugállományban voltak ugyan, de a soros előlépéseiket megkapták. Tehát például ma akár egy ilyen apámmal egykorú 90-91 éves ember, az akár mit tudom, dandártábornok vagy valami hasonló rangot bír, az apám viszont baka, mai napig baka, és ennek az volt egy érdekes kicsengése, hogy talán az 50. avatási évükbe, ez azt hiszem talán gyémánt diplomát jelentett, vagy valami gyémánt, vagy vas diplomát, mindegy, és a Ludovikán adták ezt át, és akkor kiszólították, hogy ugye ő aztán rengeteget dolgozott, nem lépett be soha semmiféle pártba, különböző doktorátusokat szerzett, egyetemi docens volt, tehát megharcolta ő azt a előremenetelt, amit megtudott, de semmiféle politikai háttér nélkül, sőt, kemény politikai ellenszélbe. És hát kiszólították, hogy doktor Vitéz Bucsi László doktor, honvéd. Ugye kiszólították a diplomáért, és akkor az apám szépen kiment, és ott volt a mellén a lovagkereszt. Ugye? És akkor az a bizonyos katona a főtiszt, aki átadta, csak nézett, hát hogy. És akkor mondta, hogy azt a rangot, amit a kormányzótól kaptam, soha senki tőlem el nem veheti, pont. Ugye? Na, tehát azért mondom, hogy ők a gerinc vonatkozásában eléggé jól álltak. Hát mi tulajdonképpen, én Sopronban születem, a családot a szél összefújta egyébként, mert ugye a apai nagyapám, akiről beszéltünk, ő Székely udvarhelyen született, aztán utána árvaságra jutott, és így került aztán Szegedre, a legidősebb testvére nevelte föl tulajdonképpen, tehát Szeged az egyik vonal. Érdekes módon az anyai vonalam, az anyai nagyapám, az is szegedi vonal. Az anyai nagyapám az meg tüzérhadnagy volt, az meg onnan ment a frontra, tehát na érdekes módon így alakult a dolog, de lényeg az, hogy a háború után aztán az egész társaság Sopronba került össze, és én már Sopronba születtem, az egyik öcsémmel egyetembe, a másik az már Győrbe, az apám ugye az első világháború után lefokozás, stb. Hát bizony WC-pucoló volt. Nagyon egyszer megoldották, katonai rohamsisak, egy hosszú rúdra, és aztán összeálltak bizonyos egy bárógyerekkel, meg nem tudom kikkel, és akkor ők voltak a soproni pöce pucolók. Aztán előlépett, mert utána favágó lett, arra már én is emlékszem, tehát a soproni erdőkben emlékszem, azt a rettenetes hosszú lapfűrészt húzták, értem, és hát én, bennem szép emlékek vannak, lehettem, mit tudom, 2 éves. De az erdő ugye ott van, meg a madarak, meg stb. Valahol hátul az agyam bugyrába. Na és aztán utána lassan egy banki pályára került az édesapám, és onnan aztán könyvelő lett, főkönyvelő lett, stb. Iszonyatos munka képességű, maximalista ember volt. Hát most is az, csak hát mondom, most 91 éves már. És így aztán előbb a győri vagongyárba került, majd onnan a füredi hajógyárba. Na, a család persze ment vele. Na most a füredi hajógyár azonnal azért érdekes, mert akkor tört ki a forradalom. 56-ba. Ugye a nagyapámékat ugye Hortobágyra internálták 50-től 53-ig, Sztálin mester átlényegülése után ugye szabadultak. Hát ott aztán, még ide csak visszacsaphatunk ehhez a Hortobágyi dologhoz? Jó. Na, lényeg az, hogy hát őket úgy vitték el, hogy Nagykanizsán rájuk törték az ajtót éjszaka, és azt mondták, hogy 20 percük van, fejenként nem tudom hány kiló ruhával, vagy élelemmel csomagolhatnak, és indulás. És ahonnan elvitték őket, oda soha többet abba a lakásba vissza nem érhettek. Amikor szabadultak, akkor a nagykanizsai lakásuknak az ablakán be tudtak nézni ugyan, de akkor abban már az akkori rendőrkapitány lakott. Az ágyukba aludt, a perzsaszőnyegük volt a feje fölött, a talpa alatt, és oda többet soha nem mehettek vissza. Tehát az volt az oltári óriási szerencse, hogy egy déli parti balatoni Bélatelepi kis telkük volt, és ott hát fűtetlen, vízetlen, stb. Ott tudtak. Megvannak nekem a képeik, ahogy hazakerültek, óriási foltok a könyökökön, stb. Egy cigaretta csikket szívnak együtt a nagyanyámmal, szóval mizerábilis körülmények között voltak, de állítom, hogy olyan kitartással és olyan emberi méltósággal viselték ezt a dolgot, és nem csak ők, hanem hát ugye az ismeretség körbe sokan voltak ebben a pozícióban. Nagykanizsa polgármestere például, annak a felesége, ugye Hortobágyon ők szintén latrinások voltak. Na, méltóságos asszonyok nyomás latrinát pucolni. Tehát megvolt a hierarchia, csak éppen ott fordítva volt. És ezt nagyon egyenes gerincsel, tisztességgel végigcsinálták később is. Ugye, és a nagyapám ugye a Hortobágyon, mint írástudó ember, írnokoskodott is, aztán mesélte, hogy egyszer, hát késő estig kellett neki sötétedésig dolgozni, és egy nagy viharlámpával, régen voltak ezek a szögletes nagy lámpák az útépítéseknél, azzal ment vissza a barakba, és hát bizony letámadták az őrkutyák, az összes őrkutya. Na most azért az ott nem volt mindegy, és hát ezzel a nagy lámpával csapkodott ott maga körül, aztán amikor már jól elfáradtak, meg már tényleg életveszélyes volt a helyzet, akkor meggyulladt a lámpa, és ott vigyorgott az álvós, és hát ezt itt nézte végig. De hát nem csak így a felnőttekkel voltak ilyen brutálisak, hanem hát azt mesélte, hogy ahogy az asszonyok, mert ugye gyerekeket is vittek ott. És hát a barakokba ugye az, hogy szemérem, vagy személyes jogok, felejtés. Tehát 2-3 soros pricsek, egymás fölött egy lepedővel, ha éppen el tudták takarni, eltakarták. Közös latrina, közös budi, közös mosakodás, nem számított férfiak, nők egy rakáson, ugye gyerekek. És hát reggel, mikor kihajtották őket dolgozni, akkor a nők, aki tudott szerezni tejet, vagy valami, mégis kis kaját, téglákon voltak a csajkáik, ott melegítették alatta, és őt az állós felrugdalta összesen. És hát azzal is fogadták oda be őket, hogy emberek magukat azért hoztuk ide, hogy megzsírozzuk magukkal Kócspuszta földjét. Na. Úgyhogy, na mindegy. Lényeg az, hogy innen is szerencsésen szabadultak. De hát aztán utána a civil élet elég szoros volt, mint mondom. És de nekem csak előnyömre változott. Na most pillanat, ugye Fürednél tartottunk, csak csapkodok egy kicsit. De a lényeg az, hogy Füredre került az édesapám az ottani hajógyárba már főkönyvelőnek. És akkor tört ki a forradalom, akkor ugye 56, én akkor 10-11 éves voltam. De már ezek már teljesen képbe vagyok ezzel, ahogy az oroszok oda bejöttek. Tőlem kérdezte meg a ruszki kiskatona, hogy Suez. Tehát annyira nem tudták, hol vannak. Ők azt hitték, hogy a szuezi válságra vezényelték őket. Ugye szoktam mondani, a hazám elleni egyetlen vétkem az, hogy a ruszki kiskatonák kukacot adtam, hogy tudjunk együtt pecázni a Balaton partján. No, tehát, na most ugye az oroszok oda bevonultak, akkor már ott megalakult a nemzetőrség, valamilyen úton módon főfegyverződtek, emlékszem rá, hogy a Füred bejárataiba ott a magyarok nemzeti karszallaggal, géppisztolyjal, stb. Na ebben lehetett benne az apám, ugyanis ő, mint Horthy hajdani hadnagya, tudomásunk szerint a Bakonyban volt egy fegyvergyár, és onnan szereztek fegyvert, ez biztos. Na most, mikor lement a forradalom, meg leverték a forradalmat helyesebben, akkor hát az apámat azonnal elvitték, nem tudtuk, gőzünk se volt, hogy hol van. Aztán kiderült, hogy a Veszprémi börtönben volt. Veszprém akkor is, meg később is, a későbbi kommunista érába is, hát bizony az elég meredek helyek közé tartozott. Ha jól tudom, Szekeres Imre elvtárs származik onnan, ugye? És hát ott az apám onnan úgy került elő, hogy gerincsérüléssel, nyaksívója sérüléssel, két mankóval, nyaktámasszal, stb. És hát Füredre mennünk kellett, úgyhogy akkor kerültünk föl Pestre, akkor apám a Ganzdaru és hajógyárba került, de az első időben még a családtagok se, a pesti családtagok se merték befogadni, és a hajógyári szigeten valami csónakházba húzta meg magát, és ott lakott, fűtés, víz, semmi, tehát eléggé kemény körülmények között, aztán lassan talpra álltunk. Tehát ez volt a balatonfüredi 56-os forradalom a következménye, hogy a családot onnan kiebrudalták. Ja, igen. Na, a vitézi rendről. Ugye hát azt tudjuk, hogy ezt kormányzó alakította a vitézi rendet 920-ban. Nyilván egy véleményem szerint okos katonapolitikai húzás is volt emögött, ugyanis a trianoni békerablás, vagy békediktátum, vagy rablóbéke, hogy Lenint idézzem, rablóbéke, ugye, után minimalizálták, illetve maximalizálták a magyar hadseregnek a létszámát 35.000 főre, azt hiszem, ami egy nagyon kis szám volt a környező haderőkhöz képest, és hát Horthy Miklós nem csak a harcteret járt, kipróbált katonáinak az elismerését akarta kifejezni, véleményem szerint ezzel a vitézi rendi tagsággal, és a viszonylag sok embernek földhöz juttatásával, ugye, mert a vitézi telkeket, amíg tudtak, addig adtak. Ezeket a telkeket részben hát nagybirtokosok ajánlották föl, részben állami földek voltak, részben át lehetett minősíteni, tehát ezt a rendtörténetéből ki lehet szépen olvasni, és hát nagyon sokak kaptak így vitézi telket, és általában ugye egyszerű származású emberek. Ugye a vitézi rendnek az egy alap jellemzője, hogy ha valami demokratikus volt, akkor a vitézi rend demokratikus volt. Mert ha bement a vitézi rend székházába, a Kálvin térre, a mit tudom én, a ilyen-olyan paraszármazású, de remek katonai teljesítményt produkáló vitéz, és vele ment a felesége, a sokszoknyás parasztasszony, akkor akármilyen főrangú tiszt volt mondjuk a kapuba az ügyeletes, az bizony nemzetes asszonynak szólította az illető hölgyet, és összeverte a bokáját. Tehát a vitézi rendben ilyen tekintetben soha-soha semmiféle különbség nem volt, független attól, hogy egy kékvérű arisztokrata, vagy pedig egy kétkezi csizmás magyar paraszt volt az, aki a rend tagja lehetett. Na, a lényeg az, hogy a rend megalakításával tulajdonképpen egy második vonalat is kialakíthatott a kormányzó. Nyilván katonaviselt, megbízható, számára megbízható, tisztességes, magyar érzelmű embereknek a rendje volt ez, amely rend nyilvánvalóan kiverte a biztosítékot akkor, amikor ugye megtörtént az új világnak a átállása, és hát az elsők között tiltották be a vitézi széket. A vitézi szék a vitézi rendnek az ügyintéző legmagasabb testülete volt, ugye, és hát ha lefejezik főadminisztrációt, akkor vége a rendnek is. Ugye ilyen értelemben, tehát tulajdonképpen nem is annyira ilyen rendet tiltották be, hanem a vitézi széket, és ezzel aztán ellehetetlenítették a rendet. Na most a nagyapám ugye az első világháborús tevékenysége, sérülése, súlyos sebesülése kapcsán kapta meg ezt a lehetőséget, kérni kellett, tehát aki kérte, és megvoltak a megfelelő kritériumok, tehát megfelelő rendi kitüntetések, amit itt látunk például az ő kis tablóján, ugye volt a vitézi, ugye a bronz, vitézségi bronz, az úgynevezett kisezüst, az úgynevezett nagyezüst, vitézségi érem, tehát ezek voltak a úgynevezett legénységi kritériumok, és később aztán minél magasabb rangja volt egy katonának, annál inkább magasabb kitüntetést kértek. Például a signum laudis, ugye, az egy magasabb kitüntetés, utána később a lovak kereszt, tehát minél magasabb rangja volt, mintha többet bízok rá, többet követelek. Ugye? Tehát ilyen értelme. Na most ugye a nagyapám így a vitézi rend tagja lett, és a rendnek az alakításában is tudomásunk szerint hát benne volt Szeged kapcsán is, és ugye azt tudni kell, hogy a rendbe két módon lehet manapság bekerülni. Eredetileg ugye az, vagy az volt, hogy saját jogon, például nagyapám, és az első szülött fiú úgynevezett várományosi jogon örökölhette ezt a jogot, amit ugye nem ő harcolt ki magának, de az érdemszerző ősnek a tisztelete és az ő katonai eredmény lehetővé tette, hogy várományosként a vitézi rend tagja legyen. Tehát az apám még mielőtt saját jogon vitéz lett volna, már a Ludovika Akadémiának a tablóján a nagyapám érdemei alapján, várományosi alapján vitéz Bucsi Lászlóként szerepel. Ugye, aztán később őt is felavatták saját érdem alapján. Na most az első időkben ugye csak a családok elsőszülött fiai örökölhették ezt a várományosi jogot, és aztán később, ahogy az érdemszerzők sajnálatos módon haltak ki, ugye kicsit bővíteni kellett a palettát, így aztán a családok fiúgyermekei örökölhették, majd később a lánygyermekek, tehát így vitézi családokról beszélhetünk manapság. Később, aztán még később kialakították a nemzetvédelmi tagozatot. A nemzetvédelmi tagozatba bekerülhetnek olyan igazoltan nemzeti érzelmű és tiszta erkölcsű és múltú és a hazánk iránti elkötelezettségüket bizonyított emberek, akiket más vitézi tagok igazolnak, de ők nem várományosi jogon kerülnek be, hanem a nemzetvédelmi tagozatba. Tulajdonképpen ugyanan megítélés alá esnek, mint a többiek, de a jelvényükben nincs benne a kard. A vitézi jelvény közepén van egy pallusszerű kard, az a várományosi vonalnak a megkülönböztető jele, akinek ez nincs benne, a nemzetvédelmiben van nincs. A mai megfogalmazás szerint, aki a rendbe kerül, és várományosi alapon kerül be, attól engedelmességet várnak el, aki pedig nemzetvédelmi alapon, attól pedig lojális viselkedést. Na most, igen. Igen, de hát ez a mostani. Na most azt tudni kell, ugye, hogy mint minden szervezet, sajnálatos módon, mint minden szervezet, gondoljunk az 56-osokra, ugye az 56-osok is több ágon működnek, sajnos a vitézi rendben is voltak hasadások, úgyhogy ma három különböző ágon működik a rend, független attól, hogy az eszmeisége az papíron mindenképpen azonos, hát emberi gyarló dolgok miatt történtek részben hasadások, részben pedig ugye ebbe a szervezetbe nagyon egyértelműen küldtek embereket a baloldalról, és akiknek az volt a feladata, hogy bomlasszanak, és meg is tették. Ugye? És azok, akik ma mondjuk egy másik ágban vannak, de remek, kiváló, rendes magyar emberek, nem is tudja esetleg, hogy mi van a történelmi háttérben, mit tudom, 30 évvel ezelőtt. Ugye? Tehát mi, na most még annyit ugye nyilván, hogy az apám és a nagyapám révén én érdemtelenül ugyan, de ezt a lehetőséget használva és az ő hát emléküknek megfelelően várományosi rangon, jogon vagyok benne, és úgy gondoltam, hogy tartozom is annyival nekik is, meg a rendnek is, hogy hát aktívan vagyok benne. Úgyhogy nekem tisztségem is van pillanatnyilag ebbe a rendi ágba, nevezetesen én Közép-Magyarország törzszéknek vagyok a törzskapitánya. A törzskapitány az azt jelenti, hogy a vitézi szék tulajdonképpen törzskapitányok összessége plusz a főkapitány, úgyhogy a Magyarország területe föl van osztva Hajdanába vármegyénként, ugye ma az már nem működik, de különböző földrajzi területenként, úgyhogy így az enyém ez a Közép-Magyarországi törzszék, és hát ezen belül, hát nem, hát nézze, a család az nyilvánvalóan hozzátartozik a fölavatott emberhez. Az én törzszékemben kb. 250 ember van. Igen, és gyakorlatilag mondjuk, hát itt Nagymaros fölötti területektől Jászság alsó területéig, a Dunának a keleti partja az, ahol. Igen. És hát ez mondjuk hadtörténeti kutatás végső soron, mert ha valakiről megtudjuk, hogy érdemszerző felmenője van, akkor nehéz neki bekerülni, mert mondjuk, hogyha például a dédpapa volt vitéz, tehát egy első világháborús dédpapa, és ma előkerül egy 20 éves srác, és azt mondja, hogy a dédpapám, hát barátom, akkor a vérségi leszármazást igazolni kell. Ugye? Tehát a tied, az édesapád, a nagyapád, a dédapád, ne adj Isten, az ők apád. És ezeket a papírokat pontosan a levéltáraknak a sérültségei miatt igen nehéz sokszor összeszedni, úgyhogy komoly levelezés folyik itt a pesti, meg a bécsi hadtörténeti levéltárra, hogy ezeket a dokumentumokat, hát tetszik látni, itt ez a dosszié, ugye ez a nagyapámé, az apámé, és itt minden benne van, amit én csak megtalálhattam a saját avatásomhoz. Ugye, valahol talán itt van a felvételi kérelem mellé csatolt iratok. Felvételi kérelem, vitézi anyakönyvilap, önéletre, vagy erkölcsi bizonyítvány, katonakönyv minden oldala, az üres is, fénymásolva, mert az egyiknek az alján volt egy ilyen, hogy kis és pártagság. Most a pártagság a rendbe kizárók. Ugye, van egy vitézi eskü, amiben arra esküszünk a Szent Koronára, hogy semmiféle nemzetellenes szervezetnek tagja nem voltam, és nem vagyok. Becsületemre, ugye. Az összes házasságok, gyerekek, keresztlevelek. Ezeket mind kérjük. Ugye? És hát aztán attól függ, hogy az ember mit tud felmutatni a saját életében. Itt volt nekem, hát itt egy pár dolgot Gödöllőről is említettem én a saját felvételembe, de valahol megkeresem azt a fél mondatot, ahol, de hogy hol van, már nem nagyon régen írtam én ezt. De hát a lényege az volt ennek a ebben az önéletrajzban, hogy én azért kérem a felvételemet a vitézi rendbe, hogy na itt van, azt mondja, hogy pillanat, a vitéz nagyapám emlékének és vitéz apám megtaposott tisztességének tartozom ezzel. Tehát tulajdonképpen a dolog ilyen egyszerű. Nem kapott. Annál is inkább, mert ő nem volt földművelő, de akik kaptak, azok általában földműveléssel foglalkozó katonák voltak, és hát most nem akarom mondani, hogy pontosan mennyi, de X hold volt a határ, de nem csak földet kaptak, hanem kaptak hozzá lovat, szekeret, mit tudom én, szerszámot, stb. Stb. Adókedvezményt, és ezzel gyakorlatilag azt a szerencsétlen össze-vissza trancsírozott, fölcsonkított, megcsonkított hazát, aminek a mezőgazdasága is, hát nyilván az elcsatolt területek miatt komoly károkat szenvedett, mezőgazdaságilag erzzel is talpra lehetett állítani. És hát ellenőrizték, hát szóval ott nem az volt, hogy kapsz barátom ezt vagy azt, aztán kotyavetyéled, hanem komoly jogi kritériumai voltak annak, hogy egy vitézi földet hogyan lehet örökölni, hogy lehet folytatni, tehát az nem ment kárba semmiképpen. Úgyhogy igen. Na, ahhoz én is előszedem itt a... Igen. Nos, tehát ezek a kitüntetések, na, hozzá kell tenni, hogy ezeket a kitüntetéseket, kivéve a lövedéket a nagyapám kapta. A szallagot a soproni hadapródoktól ő kapta. A kitüntetései egyik se volt az ő mellén, soha, mert ezeket a kitüntetéseket, ha egy mód volt rá, a mi családunkba el kellett takarítani, nevezetesen én ugye pici kölyök koromban, 56-ban már a régiségek felé vonzódtam, és akkor volt egy előltötös pisztolyom, ami nekem egy csodálatos nagy érték volt. Úgy ment be Balatonba, mint a pinty. Tehát mindent el kell dobni. Az apámat, annak ellenére mindent el kell tüntetni, egy-kettő, ugye hát ha őket elvitték ugye Hortobágyra, és utána szó szerint egy szál Lukás könyökös gatyába kerültek elő onnan, hát semmiük nem maradt. Abszolút földön futók voltak. Na most ez nagyon sokakkal így volt. Na most a nagyapám mellén ott vannak, tehát azonosítható is, meg ugye a hadtörténeti levéltárnak a kitüntetési listájában is ott vannak, hogy milyen kitüntetései voltak. Ugye? Bármit, persze. Bármit, ebből is bármit, a tanúvallományos, bármit, persze. Itt hagyom, persze. Bármit, jó? Na, tehát azt mondja, hogy itt van, ugye, ez kezdjük az elején, jó? Igen. Ez egy sebesülési érdemérem. Ez hadifémből van, ugye, akkor, hogyha többször sebesült az illető, ugye ő neki volt ez a haslövés, ez bőven elég volt neki, tehát neki egy, ha többször sebesült, akkor itt keresztbe ezüst csíkokat tettek erre rá. Ugye, a következő, ez az első osztályú vitézségi érem, akkor ugye ami nincs rajta, az a bronz vitézségi ér, mert mindent nem tudtam megszerezni. Ezeket ugye én a numizmatikai társaságnak is tagja vagyok, ahol van egy ilyen komoly éremgyűjtő vonal, és ott lehet ezeket kivárni, megszerezni, megvásárolni, stb. Na, ez a Károly csapatkereszt, a harmadik, a Károly csapatkereszt, ezt minden olyan katona megkapta, aki már a Károlynak a koronázása után a első világháborúban részt vett. Ez a signum laudis, ez is egy na most ez így nagyjából, ugye például a signum laudis, ez egy magasabb rendű katonai kitüntetés. Na, ez a hadiszallag, ez a piros-fehér, amin keresztben vannak a kardok, ugye, és ez a harmadosztályú katonai érdemkereszt hadiszalagon a kardokkal. Ez első világháborús. Tehát megyünk tovább, ez a nemzetvédelmi kereszt. Innentől már a második világháború, illetve a békeidők, tehát a két világháború közötti. Ez a háborús emlékérem. Igen, ez egy katonai szolgálati jel, ami bizonyos szolgálati idő elteltével kaptak, ez pedig egy lovakkereszt, a békeidőben kapott lovakkereszt, ugye a zöld szallaggal, tehát nem ez a hadiszallag, ez a piros-fehér, ugye, és nincsen rajta a kardkeresztbe. Most az apámé, ugye, az a háborús lovakkereszt, az ezen a szallagon van, tehát a hadiszallagon a kardokkal, és ott még itt is keresztbe van, ugye a kettős kereszt mögött egy kard. Na ugye ez pedig ugye a vitézi címer, a vitézi jelvény, amit itt jó magam is véletlenül viselek. Ugye ez az egyik világkiállításon, a egyik legszebb európai kitüntetésnek, illetve jelvénynek minősítették ezt a, ezt a jelvényt. Ugye az egyik oldalon a Tölgyfalon, másik oldalon a Kalász, középen ugye a kard a magyar címeren, és rajta ugye a Szent Korona, és hát fölötte a napsugaras. Ugye így mondják szépen, hogy a magyar Rónát beragyogja a mit tudom, a kalászokat élelő napsugár. Na, és hát körülötte itt van ez a kis fém pánton, lóg ez az orosz pisztolylövedék, amivel a nagyapámat hát szerencsétlen módon meglőtték. Ugye, és hát ez a szallag, ugye a jobb szélén, ugye ez az, amit ugye az ő sírjánál a keresztjén találtunk sok évtizeddel a ugye a Soproni katonaiskola már régen nem volt, tehát ez 80-as években. Úgyhogy még akkor is visszajártak oda. No, hát ezeket tudtuk itt. Hát minden nem, de amit most, vagy amire kíváncsiak.